Kedves testvérek, a mai ige hirdetésünk a Máté evangéliumának a 24. részéből, a 37. verstől olvasom fel, kicsit hosszú ez az ige szakasz, az 51. versig. Miképpen pedig Noé napjában vala, aképpen lesz az emberfiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek, isznak, vala házasodnak és férjhez mennek vala, mind a ma napig, amelyen Noé bárkájába méne. És nem lesznek vala észre semmit, míg nem eljöv az özönvíz, és mindnyájukat elragadá, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őrül a malomban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakaszában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ura gondviselővé tőn, az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívébe, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatásait verni kezdi, és részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Eddig volt az ige szakasz. Noé korszakát éljük, amit most olvastam, hogy esznek, isznak, házasodnak. A Biblia itt a testi élvezetekről szólt, mert ugye enni, inni kell, és jól is lehet enni. Mert miért ne lehetne az ember elégedett az ételével, amit Istentől kap? Azonban az evés-ivás itt a dőzsölésnek és annak a jelképe, hogy minden az enyém. Ide nekem, amit ma megehetsz, ne halaszt holnapra. Minden az enyém, mert nekem minden szabad. Így kezdődik a bűn uralma. A más tulajdona, a más pénze, a más földje, a más felesége az enyém, mert megtehetem. Sajnos erről szól ez a mai világ, mintha egy kicsit megbolondult volna. Nem csak a mi környezetünkben, ha kicsit tágabbra nézzünk, minden erről szól, minden a máról szól, a pillanatról. Nem lehet késleltetni semmit, azonnal meg kell cselekedni, és esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába ment. Itt ez a házasodás szó arra utal, hogy összeszűrték a levet a hamis karizmatikusokkal, karizmatikussággal, ami a képzelt hitet jelenti, a különböző uralkodókkal, és beengedték az életükbe az önkényt. Készek önkéntesen engedelmeskedni az önkény urának, ami szembe megy Jézus Krisztus erejével, mert szembe van. Figyeljük meg alaposan manapság is a sok önkéntes engedelmességben szenvedő embert, hogy talán nem is tudja, mit csinál. Erre mondjuk, hogy antikrisztusi. Talán nem is tudja, de súlyosan félrevezették. Picit visszaidézzük a Noé korát, ugye Noé szólt Istennek, hogy nagyon eldurvult az a világ, nagyon elterjedt a gonoszság a földön, elveszíti, de őt nem, ő megmarad. Építsen magának egy bárkát, amelybe majd beköltözik a családjával, és az állatokat utasítást adott, hogy milyen legyen a bárka, milyen nagyságú, hogy elférjenek benne az állatok, a csúszómászók, és Noé a családjával. És Noé elkezdte építeni ezt a bárkát, a város a hegyen volt, nem nincs megnevezve a Bibliába, a hagyomány szerint Noé 70 évig építette ezt a bárkát. Már felnőttek a gyerekei, Noé megöregedett. Fiatal korában, hogy egy város vagy faluba, ha látják, hogy valaki a hegyen lakik és az udvarán egy hatalmas hajót épít, csak oda mennek, megkérdezik, hogy miért csinálja, mit épít, mire, mit kezd vele. És amikor elmondta Noé, azt hitték, hogy hát flúgos, bolond ez az ember. Aztán teltek az évek, már eltelt 10 év, 20 év, a gyerekeit is bevont ebbe a munkába, de senkinek nem jutott eszébe, hogy amit Noé hirdet, az igaz lehet. Biztos elmondta nekik, ez nincs a Szentírásban, hogy téljetek meg, Isten szólt hozzám, és azt mondta, hogy özönvizet bocsájt a földre, és elpusztítja, imádkozzatok. Nem hallgattak rá, nem is érdekelt őket, később már megszokták, hogy tele van az udvar a fa forgáccsal, mindenfelé rendetlenség van, talán le is nézték, kiközösítették Noét, és aztán gondolták, hogy a hegyen, hát ki az az őrült ember, aki a hegyen hajót épít, hát soha nincs itt eső, és akkor egyszer csak megnyíltak a vizek fönt és lent, és elárasztotta a földet, és mire észbe kaptak, mire menekülni próbáltak volna, addigra becsukódott az az ajtó, bezárult, és ahogy Isten megparancsolta, bekente szurokkal is Noé, hogy a víz se jusson be, de nem jutott be abba a hajóba élő ember. Tehát azt mondtam az előbb, hogy nem is tudják sokan, hogy félrevezítik őket. Persze mi sem tudjuk, hogy kik a jók és kik a gonoszak. Nem nagyon lehet megkülönböztetni, mert arra panaszkodtak már az Ószövetség bölcsei is, hogy néha a gonoszoknak jobb sorsuk van, mint Isten jámborainak. Ahogy Noé idejében sem törődtek a katasztrófa közelettével, az emberek jó része ma is elmerül az élet nehézségeiben, csak azzal törődhetik, hogy mi lesz holnap, mi lesz holnap után. Én nem azt mondom, hogy könnyű helyzetben vagyunk, mi csak tudjuk, hogy milyen nehézségekkel szembe nézni ma a keresztény embernek is, de nem hibáztathatjuk mindenért az életet, nem hibáztathatjuk mindenért másokat. Az ítélet mértéke azonban nem a földi siker vagy a földi jólét lesz, és akkor válik majd el, hogy Isten akarata szerint élt valaki, vagy pedig nem. Ahogy azt mondja az Úr Jézus, hogy ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őről, a malomba az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Tehát 50%, fele-fele lesz az, akit az Úr beenged a saját világába, és a fele ott marad. Azt jó napot, ezt mondta valaki. Kegyes dicsekvésbe hangoztatni, hogy az Úr milyen jó, közbe rohadt körülöttünk minden szellemi és fizikai értelembe, hogy nem veszünk észre semmit. Azt írja a Szentírásban, a 39. versben is, nem vesznek észre semmit, amíg el nem jön az özönvíz. Az Úr valóban jó, mert megadja a világosságot nekünk, és láthatjuk, hogy Noé idejét éljük. Mert ha nem vesszük észre, akkor valóban együtt szolgálhatunk, együtt őrölhetünk, azokkal együtt arathatunk, azokkal, akik közül az egyiket, egyik felvétetik, a másik pedig ott marad. Miért maradott? Mert nem lát? Mert az öröm hajszolása, a harácsolás, a helyekúja mindenek felett. Tapasztalatokat, földi tapasztalatokat állítják egybe, a hit ellenébe. Jézus Krisztus sehol nincs, Isten törvénye nincs, és kegyelem sincs. Úgy, ahogy a farizeusok tettek Jézus idejében, úgy számon kérték, bizonyítani kellett Jézusnak is, hogy kicsoda. Amikor bizonyította, hogy ő kicsoda, akkor viszont nem hitték el neki. Nem tudták elhinni. Isten meglehetősen sokféle arculattal jelentkezhet. Egyszer pusztító hullámokban megjelenő elsöprő hatalom, máskor, mint az embereket szétválasztó végzet, vagy mint a tolvajok és betörőnek álcázza magát. Isten igazi arculatához nem csak a szelíd bárányról kölcsönzött képek, hanem ezek a kiszámíthatatlan és felforgató erőktől vett hasonlatok is hozzátartoznak. Egy Isten van. Nincs egy jó és egy gonosz Isten, Isten ugyanaz. A mi Istenünk néha még kényelmetlen is lehet, főleg akkor, ha ragaszkodunk a mindennapi életünk ostoba szokásaihoz és Isten nélküli rendjéhez. Így Isten mai üzenete hosszú, komoly bosszúságot jelenthet azoknak, akik megelégednek azzal, hogy ugye közeledik az advent, ha az ember bemegy az áruházba, már föl vannak téve az utcai lámpákra és az adventi díszek, olyan andalító, érzelgős népszokásokkal emlékezünk meg, a betlehemi jászolok, édes kis csöpségéről, akit aztán úgy agyon babusgattak, hogy soha többé nem tudott szóhoz jutni. Az ilyenek igazán elmondhatják, még a karácsonyi éjféli misén is ott voltam. De máskor soha. A mai evangéliumunk, Isten képe, ebből az álomból igyekszik felverni bennünket, felrázza a képzeletünket, világát, amiről azt gondoltuk, hogy hát az egészen rendben van, mert ugyebár megtettünk mindent, és egyébként minden, ami előttünk volt, megcselekedtünk, ettünk, ittunk, nősültünk, dolgoztunk a mezőn, a malomba, a gyárban, az irodában, otthon is a konyhába, még az államnak és az egyháznak is megadtuk, ami jár, elláttuk a családunkat, a gyerekeinket, felneveltük, nem loptunk, nem csaltunk és nem gyilkoltunk. Igen ám, csak hogy Isten, így olvastuk az előbb az evangéliumban, mindezekkel még nincs megelégedve. Ugyanígy éltek a vízezőn előtti emberek is, és mégis elsodorta őket az ár. Isten olyan éberséget és készenlétet kíván, amely révén az előbbiek kiválóbb és maradandóbb tettekre, az előbbieknél kiválóbb és maradandóbb tettekre vagyunk képesek. Igen, képesek vagyunk rá, mert Isten ad nekünk látást, ad nekünk talentumokat, amelyeket vagy elfogadunk, vagy visszautasítunk, vagy nem halljuk meg, vagy csak úgy teszünk, hogy nem halljuk meg. Isten olyan úgy veszi célba az önmagunk által gyártott biztonságot és életünk céltalan vendgődéseit, hogy pusztító alvásnak tekinti. Tehát azt mondja, hogy ébredjetek fel, legyetek éberek. Túl kevés lenne Jézus figyelmeztető szavait, hogy legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el uratok, csak a halálra vonatkoztatni. Isten nem csak a halálunk pillanatába közeledik felénk, hanem most is, és életünk minden órájában. Közeledik advent, hogy az előbb én is említettem, karácsonyra készülünk, arra a napra, amelyen Isten emberként világra született. Ezért, ha ma halljuk, hogy ébren várakozzatok Istenre, és legyetek készek a fogadására, akkor ez azt jelenti, hogy Isten természetes, emberi alakban közeledik felénk. Isten emberré lett miattunk. Talán azért, hogy jobban meghalljuk azt, ha emberi hangon, a saját nyelvünkön szól hozzánk, mert hiszen szólt hozzánk a teremtés óta. Megteremtette ezt a csodálatos földi világot a számunkra, amiben minden, az életünk minden mozzanata és Isten tettei visszatükröződnek. A tavasz, a megújulás, a harmadcsepp jelentősége, az eső áldása, a roskadozó gyümölcsfák, a virágok, ezek illata. Mindent megteremtett nekünk, amiből tudhatjuk, hogy üzen, ez az ő üzenete, hogy szeretlek titeket, hiszen olyan csoda ez az átmeneti hely, amit nektek lakóhelyül jelöltem ki. Képzeljétek el, milyen lesz majd az a másik, amikor az örök életet megjelenít, megnyeritek. Milyen lesz majd az a világ a számotokra. De nem értettük pontosan. Küldött nekünk prófétákat, akik leírták Isten üzenetét, hogy el tudjuk olvasni, maradandó könyvbe foglalták, szent könyvbe, amit Isten ihletésére írtak meg ezek a próféták, de ezeket az üzeneteket sem értettük pontosan, nem tudtuk értelmezni. És Isten akkor maga jött le a földre, hogy a saját nyelvünkön szóljon hozzánk, hogy megismerje az életünket, a fájdalmainkat, az örömeinket, a bánatainkat, és megtudja azt, hogy vajon miért nem értettük eddig az ő üzeneteit, miért nem fogadtuk el azt, amit ajánlott nekünk, hiszen nem volt az olyan nagy kérés. Azt mondta, hogy örök élete lehet annak, aki hisz ő benne. Csak tartsa meg a parancsolatait. Ezek a parancsolatok nem olyan betarthatatlanok a keresztény ember számára, olyan ismerősek ezek, hogy a Biblia lényegét egyetlen mondatba lehet befoglalni, úgy a Mózes 5 könyvét a prófétai levelekkel, mint az Új Szövetséggel, egyetlen egy mondat a lényege. Szeresd fele barátodat, mint önmagad, a többi kommentár. Ezt mondta egy rabbi a római Veszpáciánusnak, amikor megkérdezték tőle, valóban ez a Biblia lényege, hogy szeresd fele barátodat, úgy szeresd, ahogyan én szeretlek titeket. Jézus is ezt mondta. Tehát most azt halljuk, hogy ébren várakozzatok Istenre, és legyetek készek a fogadására, és eljön hozzánk emberi alakban. Az éleseszű ember azt tapasztalja, hogy az isteni felhívás olyan rendkívüli érzékek kifejtésére irányul, amelyekkel képesek vagyunk a felénk közeledő Istent mindenek előtt embertársainkban felismerni, felfedezni a közeledő szegényekben. Isten lelke bennünk van. De azt mondtuk, hogy azt tanultuk a Teremtés könyvében, hogy Isten belénk lehelte a lelkét. Tehát minden emberben ott van az isteni lélek, az a pici maradvány, ami bennünk van. Ha a másik ember szemébe nézünk, azt mondja, a magyar közmondás, hogy a szem a lélek tükre. Tehát, ha belenézünk a másik ember szemébe, akkor meg kell látnunk benne Istent. Ott van a másik ember szemében, ott ragyog. Észre kell vennünk. Látogatásunkat váró betegekben, a segítségünkre szoruló nyomorúságban élőkben. Isten ma nálunk kopogtat, a nevünkön szólít, hozzánk jön, ha kitárt szívvel fogadjuk, ha nem csak az emberi teljesítményekbe bízunk, hanem az üdvösséget Isten embereitől is várjuk, azoktól, akik ébren várakoznak az Urukra, akkor nem lesz itt baj. Mert nem kell nekünk szorongásban élnünk, nem kell attól félnünk, hogy eljön az Úr, és ítélkezni fog felettünk, mert akik ítéletre szorulnak, azok maradnak az ítéletben. Azok, akik megtettek mindent, azoknak nem kell félni semmitől, mert ugye nem azért cselekedjük a jót, hogy a mennybe kerüljünk, hanem azért, hogy a cselekedeteinkben meglátszódjék, valóvá váljék Isten szava. Mert a hitnek megnő az ereje, ha a szó tettekben megnyilvánul. Megmondta a Pál apostol is a Filippi levélben, hogy fényletek, mint a csillagok a világban. Hát ennyit szerettem volna mondani. Isten áldjon meg bennünket, áldja meg az életünket, áldja meg a várakozásunkat a következő hetekben, hogy ilyen szívvel tudjuk az Úr Jézust várni, ahogyan leírta nekünk a figyelmeztetésében.